Szeretettel köszöntelek titeket idei első ifjúsági istentiszteletünkön, amelyen a türelemről fogunk hallani, és reménység szerint utána gyakorolni is fogjuk a türelmet. Istennek az az igéje, amelyel köszöntelek titeket, az ő türelméről beszél. A 103. Zsoltárban ezt olvassuk. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Amen.
Máté evangélium a 18. részének 21-től 35-ig terjedő verseit olvasom. A gonosz szolga. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és minden megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatás ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve, börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga! Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának.
Sorozatunk alapigéje a Galata levél 5. részében szerepel, a lélek gyümölcsének a gyönyörű felsorolása. A Galata levél 5. részének 22. és 23. részében ezt írja Pál apostol. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. A lélek gyümölcse pedig türelem. Tudományos, fantasztikus regények és filmek egyik visszatérő eleme az, amikor biológusok, fizikusok, orvosok addig kísérleteznek, amíg kialakítanak egy olyan ember típust, egy új, mondhatnánk azt is szinte, hogy emberfajtát, amelyik újfajta képességekkel rendelkezik, új, sokkal erősebb kondícióval bír, sokkal ellenállóbb a szervezete, mint a többieknek. Aztán ez kétféle irányba is tovább mehet a történet, talán ritkásabban fordul az elő, hogy ez az új emberiség valamilyen módon megmenti a régi embereket, és talán gyakoribb az, hogy valamilyen módon ellenségévé válik, szembefordul a régi emberrel az új, és az ember alig, hogy túl tudja élni önmaga fajnemesítését. Hogy mi a következmény, az mondom változik, de nagyon gyakori elem ez, hogy valamiféle újfajta ember típust kísérleteznek ki az emberek ezekben a művekben. Hónapok óta foglalkozunk a lélek gyümölcsével, ahogyan leírja Pál apostol, és ennek kapcsán is talán felfigyelhettünk arra, hogy a Biblia valamiféle újszerű, újfajta emberiségnek a létrejöttét írja le. Hallhattunk arról, hogy milyen különleges az a szeretet, amelyről a Biblia beszél, amelyik tulajdonképpen maga Isten, hiszen Istenről mondja azt az új szövetség, hogy ő a szeretet, János evangélium, János levelében olvassuk ezt. Aztán láttuk, hogy milyen csodálatos és különleges az az öröm, amely független a körülményektől, független minden más körülménytől, Pál apostol még a börtönben is örvendezhet. És milyen különleges, milyen csodálatos az a békesség, amelyről Pál apostol azt írja egy helyütt, hogy minden emberi értelmet meghalad, felülhalad, egészen más az, amit a lélek gyümölcse létrehoz, ahhoz képest, amit mi tapasztalunk nap, mint nap. Új fajta ember. Tulajdonképpen nem új ez az ember abban az értelemben, hogy még a világ létre sem jött, még meg sem teremtette Isten a mindenséget, már az ő gondolataiban az ember ilyen volt, így gondolkozott Isten az emberről. És mégis új ez az ember, hiszen egyikünk sem képes önerejéből arra, hogy ilyen legyen. Amíg Isten lelke el nem kezd munkálkodni bennünk, addig teljesen ismeretlen ez a fajta ember. Éppen ezért Isten lelke munkájának az új emberéről van itt szó. Az új ember típus azt is jelenti, hogy megpróbálhatjuk és szükségszerűen meg is próbáljuk a réginek a fogalmaival megfogalmazni, de mégis tudnunk kell, hogy új értelmet nyernek ezek a régi fogalmak. Hiszen szeretetről beszél a minket körülvevő világ is, de egészen mást ért szeretet alatt, mint amikor Isten arról beszél, hogy mi nekünk szeretnünk lehet őt és egymást. És örömről beszél a körülöttünk levő világ is, de mennyire más az az öröm, amelyet az alkoholban, vagy éppen a pillanatnyi feldobott hangulatban él át valaki, ahhoz képest, amit Isten kínál mi nekünk. És a békesség kapcsán is láttuk ugyanezt. Egészen más Istennek a békessége, mint az, amit mi békességnek nevezünk, vagy amit a békefenntartók hoznak létre. A türelemre ez, hogy mást jelent a régi fogalom, és mást jelent az új, egészen látványosan igaz erre a fogalomra. Az a szó, amit itt türelemmel fordít az új fordítás, meg a Biblia fordítások többsége, a görögben úgy hangzik, hogy makrotümia, és talán leginkább úgy tudnánk lefordítani, hogy a haragnak a visszatartása, hosszú tűrés, amíg nem robban ki, a düh nem robban ki a harag. A Bibliát körülvevő görög világban ez a legkiválóbb embereknek a jellemvonása volt. Embereknek a jellemvonása, ezt szeretném aláhúzni, mert hogy a görög istenek, azok megteszik azt, amit az éppen aktuális indulatuk diktált. Ha haragra gerjedt egy görög isten, akkor kiakadályozhatta volna meg abban, hogy véghez vigye az akaratát a görög mitológia, a görögök elképzelései szerint. Az ember azonban az ókori görög gondolkozás szerint nem változtathatott a sorsán. El kellett viselje azt. Éppen ezért az embernek a feladata volt a türelem, ami nem volt több, mint egyfajta kármentés, így mondhatnánk. Ha már úgyis veszteségek érnek, legalább az arcomat őrizzem meg, legalább viseljem el a csapásokat emelt fővel, ne dühöngjek, úgyis felesleges, úgyse érek el vele semmit. Az embernek a jellemvonása a Bibliát körülvevő, a Bibliától idegen világban ez a fajta türelem. Különös, hogy a Biblia Istennek egy jellemvonására kezdi el használni ugyanezt a szót. A Bibliában a türelem, a hosszú tűrés Isten legfontosabb tulajdonságainak az egyike. A Mózes második könyvében olvasunk arról, hogy Isten hogyan szabadítja ki az ő népét, és Isten népe mégis az első adandó alkalommal hátat fordít szabadító Istenének. Hatalmas feszültség, szinte tapintható feszültség bontakozik ki, ahogyan Mózes második könyvében olvassuk ezt a történetet. Isten népe bálványt készít, és úgy tűnik, hogy Isten elpusztítja az ő népét büntetésképpen. Vajon megkönyörül-e engedetlen népén a mindenható Isten. Aztán Mózes közben jár ezért a népért, és Isten megbocsát Isten népének, sőt, az engedelmes Mózesnek még önnön dicsőségét is megmutatja a megerősítésképpen, és Mózes előtt kimondja a nevét. Így mondja ki az ő nevét, Mózes második könyve 34. részében olvassuk ezt, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Türelme hosszú. Olyan Istenünk van, aki hosszú tűrő, aki kész a türelemre. A türelem Istennek az egyik jellemvonása. Mégpedig azért az Istené, akinek jóval nagyobb a hatalma annál, mint amit a görögök el tudtak képzelni a saját isteneiknek. Pedig azok nem is valódi istenek voltak, csak az emberi fantázia határait kellett volna kiértolni, de azok sokan voltak, és egymásnak is időnként a tyúk szemére léptek. A Biblia Istene, az élő Isten, a valóságos Isten azonban egyed uralkodó ezen a világon. Amit ő elgondol, azt véghez viszi. Semmi akadálya nincsen annak, amit ő akar. És mégsem ereszti szabadon az indulatait, pedig bármikor megtehetné. Türelmes, hosszan tűr a mi Istenünk. A Biblián kívüli világban azt mondhatnánk, hogy a türelem a gyengéknek a védekezése. Hogy ne legyen nagyobb a veszteség annál, mint ami szükségszerű. A Biblia világában a türelem a mindenható erős Istennek a szabadsága. Aki képes a haragra, hiszen, hogyha olvassuk a Szentírást, látjuk, hogy ő az igazságtalanságot, a bűnt, a törvénytelenséget haraggal sújtja, de ő ura a haragjának is. Ő akkor engedi a haragját valakire ki, amikor annak ideje van. Ura a haragjának, és visszatartja az ő haragját. Ez a fajta isteni türelem a léleknek a gyümölcse. Ez a fajta türelem, amit a Biblia újra és újra Isten türelmeként ír le. Az erős Istennek a türelme, és éppen ezért az erősek türelme. Figyeljünk föl arra a bújtatott üzenetre, amely ebben a megállapításban van, amely nagyon fontos. Az erősek türelméről beszélünk. Hiszen azt mondja ezzel a Szentírás, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, az nem gyengeségből türelmes, hanem azért, mert nagyon erős. Aki Jézus Krisztusban hisz, az nagyon erős. Ahogy a János evangélium elején olvassuk azt a szép mondatot, amit sokszor szoktunk idézni, akik befogadták Jézust, azokat ő felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Hatalmat adott Jézus Krisztus arra, hogy Isten gyermekei lehessünk. Erős emberek lehetünk. És az erősek szabadságából, az erős Isten szabadságából lehetünk mi is türelmesek. Jézus Krisztus tanítványa, Isten gyermeke nagyon erős. Ezért mondja neki Isten lelke által, vagy ezért adja neki Isten az ő lelke által az ő türelmét. Olyan erős lehet Isten embere, Isten gyermeke, hogy még időnként le is mondhat az ő ereje használatáról. Nem lesz szegényebb azáltal. Bátran lemondhat mindig, és mindig le is kell mondani az ereje titoktatásáról, mert ez nagyon nem méltó Isten gyermekéhez. De még ereje használatáról is lemondhat, hiszen Isten akarata enélkül is véghez tud menni. Jézus Krisztus tanítványai erősebbek, mint a görög istenek a legnagyobb fantázia szerinti történetekben is. És Jézus Krisztus tanítványa erősebb lehet, mint a világ sokféle istene és sokféle ura, a diktátorok, az uralkodók, a vezető politikusok, hiszen Jézus Krisztus tanítványának ereje van a türelemre. Ereje van lemondani arról, hogy véghez vigye azt, amihez pedig hatalma is lenne. Milyen ez a türelem? Azt mondtam, hogy Isten türelméről beszélünk, arról, ami Istenre jellemző a Biblia szerint, és ha ez így van, akkor Isten türelme a kulcs a mi számunkra. Isten türelme határozza meg, hogy mit jelent az ember türelme. Olyan világosan látszik ez abból a példázatból, amit felolvastunk, hallottunk Máté evangéliumából, amit Jézus Krisztus elmondott. Amikor Péter megkérdezi, hogy mennyire legyek türelmes az ellenem vétőnek, még 7-szer is bocsássak meg neki. És Jézus szava szinte a végtelenségig tágítja a hívő ember türelmét. Hiszen a 70-szer, 7-szer azt jelenti, hogy ne is számold. Nem, nincs vége annak a türelmének, aki Isten gyermeke. Miért? Elmond egy történetet. Egy olyan szolgáról mondja ezt a történetet, aki hatalmas összeggel tartozik az urának. Akkora összeggel, amelyet becsületes ember lehetetlen, hogy megkeressen valaha is. Lehetetlen. Több ember öltőbe telne, amíg munkájával megszerezhetné ezt a pénzt. És mégis ennek az embernek egyetlen egy kérése van urához, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Légy türelemmel hozzám, adj még egy kis időt. És milyen ez a Úr? Mit ajándékoz ez az Úr? Milyen az ő türelme? Határtalan. Nem mondja azt, hogy nevetséges vagy. Nevetséges vagy, hogy azt mondod, hogy legyek hozzá türelemmel, hiszen esélytelen, hogy valaha is visszafizesd ezt. Hanem elengedi az adósságot. Nem ereszti szabadjára a haragját, amely jogos lenne. Jogos lenne, hiszen akkora összeget sikkasztott el, vagy vert el ez az ember, amelyet valóban csak egy uralkodótól lehet kölcsönkérni, hanem elengedi ezt az adósságot. Akkora összeget, amelyre csak egy uralkodó mondhatja azt, hogy kész elengedni, hiszen megteheti ezt. És milyen szomorú a folytatás. Ugyanez a szolga találkozik a saját adósával. Saját adósával, aki 100 dénárral tartozik neki, azaz 3-4 havi átlag fizetéssel, egy egyszerű fizikai munkás 3-4 havi fizetésével. Ez is sok, de törleszthető. Ha tényleg komolyan gondolja az illető, törleszthető. És elhangzanak ugyanazok a szavak. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De a szolga nem enged. A szolga ragaszkodik ahhoz, hogy ami most dukál, azt most kérem vissza. Az elutasító választ meghallja az uralkodó, és börtönbe veti a szolgát. Miért? Azért, mert az ő türelme kötelez. Jézus Krisztus példázatában ez az uralkodó Isten. Az az Isten, akinek mi vagyunk az adósai. És éppen ezért, ha Istennek a kegyelmét, a szeretetét, a jóságát átéljük, ha átéljük azt, hogy ő mennyire türelmes mi velünk, hogy végtelen az ő türelme, és nem kell nekünk soha visszafizetni, amit az ő gazdagságából tönkretettünk, azt kéri tőlünk, azt várja tőlünk, azt ajándékozza nekünk, hogy legyünk, lehetünk magunk is ilyen türelmesek, olyanok, amilyen ő. Milyen hát Isten türelme? Hiszen az ő türelméből tanulhatjuk meg, hogy mit jelent a mi türelmünk. Az első, amire fölfigyelhetünk ebből a történetből is, és a Szentírás összefüggéseiből is, hogy Isten türelmének célja van. Célja van. Mégpedig pozitív célja van. Isten türelmének a célja nem a kármentés. Nem az, hogy minimalizáljuk a veszteségeket. Ha már úgyis fel kell készülni a rosszra, legalább ne tegyük még rosszabbá azzal, hogy kapkodunk, hogy dühöngünk, hogy kieresztjük az indulatainkat. Nem ez Isten türelmének a célja, ez egy negatív cél. Az, hogy csökkentsük azt, ami úgyis kár előttünk. Isten türelmének a célja, az embernek a megújítása, az új életnek a kimunkálása. Isten türelmének a célja, hogy megmutassa nekünk az ő jóságát. Pál apostolnak a római levelében van egy olyan szép mondat, amelyik világosan megfogalmazza előttünk, hogy mi Isten türelmének a célja. Megveted Isten jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Miért türelmes mi hozzánk Isten? Hogy az ő jóságával megtérésre vezessen. Ő hozzá térésre vezessen. Mi volt a király ki nem mondott elvárása azzal, hogy megbocsátott, hogy elengedte az adósságot? Az, hogy a szolgája is ugyanolyan jó szívvel engedje el a neki tartozónak az adósságát, ahogyan neki elengedték az adósságát. Hogy az ő élete is szabaddá váljon erre a fajta türelemre. Hogy legyen kész azt mondani, ha később fizeted vissza, elég. Sőt, ha soha nem fizeted vissza, az is elég. Türelmes vagyok te hozzád. Az a türelem, amelyet a lélek gyümölcse terem, kettős célhoz kapcsolódik. Azért lehetek, azért vagyok türelemmel, mert szeretem Istent, aki türelmes. És szívemnek az a vágya, hogy ő hozzá hasonlóvá váljak. Hiszen türelmes volt hozzám. Hiszen tűrte azt, hogy ellene lázadjak. Hiszen tűrte azt, hogy vele szembefordultam. Hányszor tűrte el azt, hogy gonoszságot mondtam róla, vagy hamisan beszéltem ő róla, hogy visszaéltem a szeretetével. Szeretnék egyre jobban hasonlítani hozzá, mert nagyon szeretem őt. És a másik cél, azért vagyok türelmes, mert szeretem a másik embert. Azt az embert, akiért Jézus Krisztus életét adta, épp úgy, ahogy értem. Jézus Krisztus szereti őt, és én is szeretném szeretni őt. Szeretném, ha ő is átélhetné az új élet ajándékát. Isten türelmének célja van. És éppen ezért Isten gyermeke türelmének is az lehet a célja, valóságos célja, hogy a másik ember megújuljon. Isten örömére, és ő neki a javára. De ennek a türelemnek nem csak célja van, hanem eszközei is vannak. Ez is kiderül. Mi volt az adós szolga felé az uralkodónak az eszköze? Az adósság elengedés. Az, hogy nem mondta neki azt, hogy 10 év múlva viszont vissza kell fizessél mindent. Ha csak ennyit tett volna, akkor is többet adott volna annál, mint amit a szolga valaha várhatott volna. De onnantól kezdve ez a szolga rákényszerült volna, hogy mindent behajtson, aminek vel neki tartoznak. Urának azonban egészen más volt a célja. Az, hogy az ő szabadságát, az ő jóságát, az ő szeretetét mások is meglássák ezen a szolgán keresztül. És megvolt az eszköze, a hatalmas, az ember számára átgondolhatatlan nagyságú adósságnak az elengedése. Nem haladékot adott, lehetőséget adott az új kezdetre. Hogyan láttuk a római levélben, Pál szavaiban? Megveted Isten jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Isten nem csak haladékot ad az embernek, míg károsul a türelmével. Isten jósága. Isten jóságával munkálja az emberben, hogy azt a célt, amiért ő türelmes, az új életet átélhesse az ember. Isten szeret bennünket, és jóságával véghez viszi az ő célját az életünkben. Isten nem szigorú figyelem alá helyezi az életünket. Nem árgus tekintettel figyeli, hogy vajon mikor vagyunk már méltóak az ő türelmére. Nem bizalmatlansággal követi az életünket, hanem az ő jóságával követ bennünket. Isten türelme aktív türelem, amelyik kész munkálni az ő célját, amelyik keresi az eszközeit az ő céljának, amelyik munkálkodik a másik ember megújulásán. Nem arról van szó, amit jól ismerünk, Samuel Beckett jól ismert drámájából, a Godóra várvából, ahol Vladimir és Estragon tudja, hogy majd egyszer eljön Godó, és akkor várakoznak, és maguk se tudják, hogy mit kezdjenek, amíg várniuk kell. Mert csak valami homályos elképzelésük van arról, hogy várniuk kell valamire, amiről ők se tudják, hogy mi lesz majd. És talán ismerjük a drámát többen, ahogyan ott tipródnak, szerencsétlenkednek, beszélgetnek, de már semmi értelme a párbeszédeiknek, hiszen nem tudják, hogy miért kell türelmesek legyenek. Isten világossá teszi, hogy mi az ő türelmének a célja, és hogy miért hív bennünket is türelemre. És ezt a célt úgy adja elénk, hogy ezért munkálkodhatunk. Ezt mi is véghez vihetjük az életünkben. Olyan szép Jézus másik példázata, amelyel szintén Istennek a türelmét példázza. A Lukács evangélium a 13. részében olvasunk arról a gazdáról, aki Jézus példázata szerint időről időre kiment a fügefájához, hogy megnézze, terem-e. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Nem csak azt mondja ez a vincellér a gazdának, hogy várjál még 1 évet, aztán meglátjuk, hát ha az alatt mégiscsak terem. Mit mond? Várj még 1 évet, míg körülásom és megtrágyázom. Bevetett minden energiát azért, hogy hát ha mégis termőre fordul. És csak ha akkor sem terem, akkor vágd ki. Ilyen Istennek a türelme. Nem csak azt mondja, hogy haladékot kapsz, hanem belefordítja a munkáját az életedbe, hogy megújulhasson. Mi emberek nagyon gyakran a jó és a rossz kettősségében gondolkozunk. És nem csak azokról a dolgokról, amelyek érnek bennünket, azokról az eseményekről gondolkozunk úgy, hogy van köztük jó meg rossz, hanem a körülöttünk levő emberekről is eldöntjük. Ő jó, ő meg rossz. Isten nálunk sokkal világosabban látja azt, hogy mi jó és mi rossz. És nálunk sokkal jobban látja a kettő különbségét, azt a távolságot, ami a jót a rossztól elválasztja. A tiszta szívű embertől elválasztja a gyalázatost, az istentelent. És mégis, Isten alapvető munkája egészen más, mint a mi hozzáállásunk. Ő elsődlegesen, amíg türelme ideje tart, nem azt mondja, hogy megnézem, hogy vajon a jó meg tud-e javulni, hanem utána megy a rossz meg tud-e javulni, hanem utána megy a rossznak, megkeresi, meggyógyítja, új életre hívja őt. Isten legfontosabb kérdése nem az, hogy kit ítélhet halálra, hogy kit ítélhet el, hanem hogy a ma még rosszat, az ellene fordulót hogyan tehetné, milyen eszközökkel tehetné jóvá engedelmes gyermekévé. Ez a valódi türelem, amelyiknek nem az a célja, hogy elítélje a másikat, hogy ítéletet mondjon, hanem hogy életet ajándékozzon. És célja érdekében kész mindent megtenni. És célja érdekében kész közben erőtlenné válni, és visszatartja az ő haragját akkor is, amikor az istentelen ember megragadja őt, szembeköpi őt, kigúnyolja őt, egy koncepciós perben elítéli őt, és keresztre feszíti őt, halálra kivégzi őt. Isten akkor is vállalja az erőtlenséget, mert az ő erőtlensége erősebb, mint a mi erőnk. Ilyen a mi Istenünk. ilyen az ő türelme. Hogy az ő erőtlensége, az ő türelme közepette is munkálkodik a mi javunkon és üdvösségünkön. A harmadik azonban, amit látunk Isten türelmével kapcsolatban, hogy az ő türelmének megvannak a határai. Ahogyan ebben a példázatban is látjuk, amikor az adós szolga elutasítja azt, hogy kövesse Istennek a türelmét, amikor az adós szolga egészen mást kezd el tenni, ellentétes úton jár, és másokon erőszakosan számon kéri azoknak a tartozását, miközben az övét elengedték, akkor véget ér az uralkodó türelme. Hol vannak Isten türelmének a határai? Ez is benne volt abban a mondatban, amelyet a római levélből olvastam. Így kezdődött. Talán megveted Isten jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Isten türelme nem menlevél a gonoszságra. Aki megveti Isten jóságát, Isten türelmét, annak egyszer szembesülnie kell azzal, hogy ez a türelem is határos, behatárolt azokkal szemben, akik így fordulnak vele szemben. Szintén a római levélben Pál apostol olyan világosan mondja, az Isten nem haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített. Isten türelmének kettős célja van. Az egyik célja, hogy megmutassa az ő dicsősége gazdagságát. Megmutassa az ő dicsőségének a gazdagságát azokon, akiket türelmével, erőtlenségével, az erőtlenségében megmutatkozó erejével életre hív, akiknek az ő dicsősége, akiken az ő dicsősége megmutatkozhat. De bárki azt mondhatja, hiszen azokkal is türelmes az Isten, akik megvetik őt, akik kárhozatra fognak jutni. Igen, az ő türelme ezeken az embereken az ő erejét és az ő haragját, az ő erejét és az ő hatalmát és az ő haragját mutatja meg. Haragját és erejét láttatja meg ő rajtuk. Félreértés ne essék, az, hogy megvetni az ő irántunk való jóságát és türelmét, az nem azt jelenti, hogy vajon méltóak vagyunk-e hozzá. Nem az a kérdés, hogy méltatlan vagy-e Isten jóságához. Egyikünk sem méltó hozzá. Az, hogy megveted, az azt a kérdést teszi föl, hogy amikor Isten lelke nyilvánvalóvá teszi előtted Isten tervét, Isten jóságát, Isten szabadítását, akkor ellene fordulsz-e tudatosan, vagy örömmel elfogadod azt, amit kijelentett számodra. Aki nemet mond Isten jóságára, Isten szabadítására, Isten türelmére, az veti meg Istennek a türelmét. És az, aki Isten szeme fényét bántja, az, aki Istennek kedves embereket, Istennek a tulajdonát elpusztítja, vagy azt bántja. A Jelenések könyvében van egy megható jelenet, amikor a bárány feltöri az ötödik pecsétet, ezt írja János, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották, Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Lesz ítélet. Aki Istennel szembefordul, Aki megveti az ő türelmét és jóságát, annak szembe kell fordulni azzal, hogy az ő türelme nem határtalan az ő ellenségeivel szemben. Aki pusztítja Istennek a népét, és nem tér meg ebből a bűnéből, annak egykor szembe kell néznie az Isten haragjával, át kell azt élnie. Milyen kegyelmes az Isten, aki még mindig tűr, és az ő türelme, az ő jósága minket is megtérésre ösztönöz. Isten kegyelme, hogy az ő türelme mindez idáig nem fogyott el. Lesz ítélet, amikor teljessé válik a világ gyalázata. De nem kell ennek a gyalázatnak részesévé lenni. Mi nekünk is szól a türelem ígéje. És éppen ez az utolsó, amit szeretnék kiemelni, ennek a türelemnek nem csak célja van, nem csak eszközei vannak, és nem csak határa van, ennek a türelemnek van reménysége is. Reménysége. Hogy az, aki így tűr, az nem hiába tűr. Ez a reménység nem azonos a reménykedéssel, hogy általában a Bibliában a reménység nem azonos a reménykedéssel. A mi reménykedésünk az valami olyasmi, hogy én nekem ez tűnik a legoptimálisabb forgatókönyvnek, és bízom benne, hogy ez fog megvalósulni. Bár még sok minden más is lehetséges. Ez a reménykedés. Amikor az van a szívemben, hogy talán mégiscsak az lesz, ami nekem jó lenne, vagy amit én jónak látok. A hívő ember reménysége sokkal több ennél. És ebből a reménységből fakad a türelme. A hívő ember reménysége Isten ígéreteiből fakad. Isten ígéreteiből, amelyek egykor végre fognak menni. Péter második levelében olvassuk azt a szép mondatot azoknak a tanítványoknak, akik türelmetlenkedtek, hogy mikor jön már el az Úr, mikor tesz már igazságot. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, hirdeti Isten Péteren keresztül. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Bátran lehettek türelmesek. Mert amit Isten elgondolt, amit Isten eltervezett, az végbe fog menni. És Isten kijelentette nektek. Én viszonylag sokat szoktam kikapcsolódásként krimiket olvasni, Agátha Krisztinek a regényeit. Vannak olyan ismerőseim, akik előszeretettel teszik azt, hogy amikor elkezdik olvasni a regényt, akkor hátulról kezdik el olvasni, megnézik, hogy ki lesz a gyilkos, és aztán ennek fényében olvassák végig a regényt. A hívő ember így indulhat neki a világnak. Én a krimiknél ezt nem szeretem, de Istennek az volt a jó terve, hogy mi így indulhatunk neki. A mai esténknek is, meg a holnapi napunknak, meg az egész életünk hátralevő részének, hogy mi tudjuk, hogy Isten mit döntött el erről a világról. És ő azt fogja véghez vinni. És mi ezért lehetünk türelmesek. Mert annak ellenére fog ez végbe menni, amit magunk körül láthatunk. És ezzel a reménységgel lehetünk türelmesek. Ezzel a reménységgel lehetünk mások iránt türelmesek, hogy Isten nem késlekedik az ígérettel, hanem talán éppen ő rá gondol, amikor azt mondja, várok még, mert ő benne is el akarom végezni, hogy megújuljon az élete. Ahogyan Pál apostol vallotta a Timóteushoz írott első levelében, amikor Isten türelméről így beszélt, azért könyörült Jézus Krisztus rajtam, hogy elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. A türelmes Isten véghez viszi az ő tervét. Miért kell várnunk? Miért kell türelmesnek lennünk, amíg győzedelmeskedik a jó, és véget ér minden bűn? Azért, mert Isten azt akarja, és el is végzi azt, hogy még többen legyenek az üdvösségben, hogy még többen munkálhassák az ő jó tervét itt a földön, és örvendezhessenek majd az ő dicsőségében a mennyben. Ezért türelmes az Isten. És ezzel a reménységgel lehetünk mi is türelmesek. Nem csak célja ez Istennek, hanem megígérte és véghez is viszi, hogy mindazokat, akiket ő kiválasztott, akiket ő elhívott, azokat ő megigazítja és megdicsőíti. Csodálatos Istenünk van. Ezzel a reménységgel tekinthetünk előre. Tudományos, fantasztikus irodalomban számos olyan regény vagy film született, amelyben az emberek, orvosok, kémikusok, fizikusok, biológusok egy új embertípust alkotnak meg. És ez az új embertípus bizony az ilyen műveknek a többségében szembefordul a megalkotóival, a régi emberrel, és megpróbálja elpusztítani azt, mert értéktelennek látja. Isten lelke új embertípust hoz létre. Olyan embertípust, amely türelemmel munkálkodhat a régi embernek a megtérésén. Amely azzal a reménységgel néz a régi emberre, hogy Isten azért tűri, még mindig tűri az ő gonoszságát és bűnét, mert őt is hívja a kegyelembe, az ő dicsőségébe. Az az új ember, akit Isten lelke létrehoz, nem ellensége a régi embernek. Bár egészen másmilyen, bár egészen más hajtja őt, de ez az új ember a régi ember megtérését kívánja, és ezért a megtérésért kért Isten jóságával és Isten türelmével elhordozni, elszenvedni őt, és munkálkodni azért, hogy egyszer ő is megtapasztalja, hogy Isten jósága és türelme megtérésre hív, megtérésre ösztönöz, és megtérésre vezet minket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, hogy nem azért kell türelmesnek lennünk, mert úgyse tudunk változtatni a sorsunkon, hanem azért, mert olyan sorsot ajándékoztál nekünk, Jézus Krisztusban olyan életet adtál, amely ugyan erővel bírna sokszor arra, hogy változtasson, erővel bírna arra, hogy konfliktusokat véghez vigyen, és győzedelmeskedjen másokkal szemben, de még ilyenkor is lehet olyan, mint amilyen te vagy. Türelmes, alázatos, látszólag erőtlen, és mégis ezáltal nagyon erős. Úr Jézus, a te kereszted, az, ahogyan te elhordoztad ott az embernek a bűnét, ahogyan átélted a gyalázatát, mindazoknak, akik ott szembefordultunk veled, a te kereszted a legnyilvánvalóbb bizonyítéka és jele annak, hogy milyen türelmes az Isten. Köszönjük, hogy ezzel a reménységgel élhetünk mi is. Hogy amit nekünk ajándékoztál, az valóságos. Amit nekünk ígértél, azt te véghez viszed. És ezért lehetünk türelmesek. Szabad, türelemmel, elengedéssel lennünk a fele barátaink iránt. Szabad úgy tekinteni a bűnre is, a bűnösre is, hogy bár a bűn gyűlöletes te előtted, de a bűnösnek az életét, az idejét még tartod, hogy megtérhessen és élhessen. Kérünk, hogy a te indulatodat add a szívünkbe. Azt az indulatot, amely nem az ítéletet, hanem az életet munkálja. Azt az indulatot, amely könyörög még egy évért, még időért, hogy meg lehessen tenni, ami erősíti, bátorítja a testvért, vagy a még nem testvért, hogy beteljesüljön az életében a te akaratod. Köszönjük, hogy így tekinthetünk, hívőkre és nem hívőkre, ahogyan te tekintesz ránk, végtelen türelmeddel, és kérünk, hogy add a szívünkbe ezt a szeretetet, ezt a türelmet. Kérünk, hogy a te türelmed járja át ne csak a mi életünket, hanem rajtunk keresztül a környezetünk életét is. Lelkeddel teremt bennünk a te gyümölcsödet, Urunk. Amen. Istennek népe, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Amen.